Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ma is összegyűjtöttél minket. Köszönjük, hogy ma is tanítani akarsz. Kérlek, Uram, hogy semmi ne hangozzon el mostani, nem a te szerinted való, minden a te bölcsességed. Kérlek, hogy vedd el az emberi gondolatokat, és szólj most tisztán a te igéd hozzánk. És kérlek, add a szent lelkedet, hogy megértsük azt, amit mondani akarsz. És köszönjük, hogy formálod az életünket. Amen. Az igét Mózes 5. könyvéből olvasom, annak is a 20. részét. Ez egy hosszabb szakasz. Végül hallgassuk figyelmet. Egy-két verset kiadjak ide. Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat és nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert veled lesz Istened az Úr, aki felhozott téged Egyiptomból. Amikor készültek az ütközetre, lépjen elő a pap, és beszéljen a néphez. Ezt mondja nekik. Halld meg, Izrael, ti most készültök megütközni ellenségeitekkel. Ne lágyuljon meg a szívetek, ne féljetek, ne rettegjetek, és ne rémüljetek meg tőlük. Mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. A felügyelők pedig így beszélnek a néphez. Van-e itt olyan ember, aki új házat épített, és még nem avatta fel? Az menjen vissza a házához, nehogy más valaki avassa fel azt, ha meghal a harcban. Van-e olyan ember, aki szőlőt ültetett, de még nem vette hasznát? Az menjen vissza a házához, nehogy más valaki vegye hasznát, ha ő meghal a harcban. Vagy van-e olyan ember, aki eljegyzett egy lányt, de még nem vette el? Az menjen vissza a házához, nehogy más valaki vegye azt el, ha meghal a harcban. Azután még ezt is mondják meg az előjárók a népnek. Van-e itt olyan ember, aki fél és lágyszívű? Az menjen vissza a házához, ne csüggessze a társainak a szívét a magáihoz hasonlóan. Ha egy város ostromára készül, szólíts fel a békés megadásra. Ha békés megadással válaszol és megnyitja előtted kapuit, akkor legyen az egész benne lakó nép adófizető szolgáddá. De ha nem fogadja el a békét, hanem harcra kell veled, akkor zárd körül. 15. verstől. Így bánj mindazokkal a városokkal, amelyek igen messze esnek tőled, és nem az itt lévő népek városai közül valók. De az itt lakó népek városaiban, amelyeket Istened az Úrad neked örökségül, ne hagyj életben egy lelket sem. Azért, hogy meg ne tanítsanak benneteket mindazoknak az utálatos dolgoknak az elkövetésére, amelyeket ők Isteneik tiszteletére elkövetnek. És így ne vétkezzetek Istenetek az Úr ellen. Ha egy várost hosszabb időn át tartasz körülzárva, és harcolsz ellene, hogy bevedd, ne pusztíts ki a fákat, felszételmelve rájuk. Egyél róluk, de ne vágd ki azokat, mert nem ember a mezőn lévő fa, hogy az is ostrom alá kerüljön miattad. Nem is olyan régen olvastuk el ezt a részt a református kalauz szerint, és azt hiszem nem vagyok egyedül azzal a problémával, hogy ezeket az ószövetségi parancsokat és eleve részeket nehezen tudjuk megemészteni. És van egy ilyen elég bevett gyakorlat ezeknek a magyarázatára, ami nekem személy szerint nagyon sokat segített, mégpedig, hogy a népvándorlását, Isten népének a vándorlását a keresztény élethez hasonlítják, onnantól kezdve, hogy kihozta a népét Egyiptomból, ahogyan minket kihozott a fogságból, a bűn fogságából, és vezet minket az ígéret földje felé. És gondolom, az sem újdonság senkinek, hogy ez az út tele van próbatételekkel, tele van gondokkal, ugyanakkor tudhatjuk azt, hogy ez egy terv része, ugyanúgy része Isten tervének, mint minden más, és ezek a tervek egészen egyértelműek számára. Nekünk ezek nem mindig egyértelműek, sokszor nem értjük, hogy Isten pontosan mit akar, és miért vezet minket oda, ahova. Ugyanakkor ad alapvető szabályokat, és ad alapvető segítséget ahhoz, hogy minden problémánkkal így meg tudjunk küzdeni. De általában ennek a tervnek a nagy részét csak ő ismeri. És szerintem már mondtam köztetek azt a hasonlatot, hogy ez olyan, mint amikor egy tábornok készít egy haditervet, és a kis katonáknak nem mondják el az egész tervet, mert akkor azt látna az egészben, hogy ez felfoghatatlanul nagy, és ezt nem látja, ez teljesíthetetlen. Ezért a katona mindig csak egy parancsot kap, egy teljesíthető parancsot, egy teljesíthető utasítást, amit végre tud hajtani, amihez kap segítséget. Ugye úgy kezdődik ez a fejezet, hogyha háborúba vonulsz. Tehát itt nem egy konkrét háborúról van szó. Ez az összes háborúra vonatkozik, az összes küzdelmünkre, az összes próbatételünkre. És szerintem nagyon jó, hogy úgy kezdődik az egész, hogy Isten előáll és bemutatkozik. És azt mondja, hogy ne féljetek, mert én veletek vagyok. Mindegyik harcotokban veletek vagyok, mindegyik harcotokban megerősítelek titeket. Ugye van ez az Ézsaiási ige, amit gondolom sokan ismerünk, az Ézsaiás 41:10-ből. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobban már támogatnak. És ez minden harcunkra vonatkozik. És itt egy fontos kitétel azt gondolom, hogy sokszor önmagunk ellen harcolunk. És sokszor nem külső ellenség ellen szól ez a segítség, hanem abban, hogy saját magunkban győzzünk le bizonyos dolgokat, de tudhatjuk azt, hogy Isten mindig azért harcol, tehát mindig értünk harcol, illetve a jobbik felünkért, azért a munkáért, amit ő el akar bennünk végezni, hogy egyre inkább úgy éljünk, ahogy Jézus élt, hogy az ő képére formálódjunk át. Tehát akkor Isten bemutatkozott, tudjuk, hogy velünk van, vagy megnyugszunk ettől, vagy nem, és felmerül a következő lépés, hogy hogyan kell elindulni ebbe a harcba. És ez a következő rész, amit itt olvastam, amikor felmerülnek különböző kérdések, hogy van olyan, akinek még háza van, van olyan, akinek szülője, mennyasszonya, stb. És azt hiszem, ezt értelmezhetjük úgy, hogy Isten teljes szívet kíván tőlünk. Nagyon fontos, amikor nagyobb próbatételek előtt állunk, de általában minden, azt hiszem egész életünkre igaz az, hogy teljes szívvel menjünk Isten ügyében, teljes szívvel éljük az életünket, teljesen neki szánt szívvel. Ne legyenek olyan dolgaink, amik elvonják a figyelmünket az ő ügyéről. És több mindent felsorít, itt van például az új ház vagy a szőlő. Ez egyértelműen az anyagiak. Mik azok az anyagi dolgok, amik minket elválasztanak Istentől. És itt nagyon fontos megtalálni egyfajta egyensúlyt, a felelősség teljes élet, de mégis az Istennek odaszánt élet között. Isten nem azt kéri, hogy ne foglalkozza, ne menj dolgozni, csak a szolgálat az első. Ő azt szeretné, hogy egy normális egyensúlyt találjunk az életünkben, azért, hogy békességünk legyen, és ezt a békességet vigyük magunkkal a harcba. A következő az a házasság, ugye a mennyasszony. Ezt nem hiszem, hogy szó szerint kell értelmezni. Én itt inkább az emberi kapcsolatokra gondoltam. Rengeteg olyan tisztázatlan félreértés, ki nem beszélt probléma, meg nem bocsájtott vétkek vannak körülöttünk a kapcsolatainkban, amik elvonják a figyelmünket, elveszik a belső békességünket. És hogyha ezekkel van tele a szívünk, ezekkel a kapcsolatokkal, akkor ott nem marad hely Istennek egy idő után. És elég egy-két ilyen dolog, de azt hiszem, hogy elég, hogyha utána számol az ember, akkor elég hamar összejön elég sok ilyen, ami elvonja a figyelmét Istentől. És végül itt még említi a látszívűséget. Ami azt hiszem, hogy a hitünk, és itt nekem ez azért vált nagyon személyessé, mert ezt mondtam már nektek egy korábbi bizonyságtételemben, hogy a szolgálatnál nagyon fontossá vált számomra az, hogy hitben kész legyek rá. Voltam többször úgy szolgálni, hogy egyértelműen nem voltam teljesen rendben hitbelileg, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, és a saját problémáim teljesen aláásták azt, amit ott Isten akart végezni általam is. És ennek így különösebben sok értelme nincs, hogyha úgy megyünk szolgálni, hogy nincs ott a szívünk, és nincs ott mögötte a hitünk teljesen. Ja, bocsánat, azt nem mondtam az elén, hogyha bárkinek bármilyen kérdés van, azt közben mondjátok nyugodtan, mert a végén az már így elfelejtődik meg. És a többi. És ez a része szerintem nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ezek ne legyenek kizáró tényezők, és ne legyenek kifogások. Ne használjuk fel a szolgálat, illetve az Isten melletti elkötelezettség ellen azt, hogy nekem még ilyen-olyan dolgom van, majd ha azt elintéztem, akkor jövök, és akkor csinálom a dolgokat. Ne is nyugodjunk bele abba, hogy ezek vannak, hanem minél előbb próbáljuk meg ezeket rendezni, és irány a harcmező. Ugye van, ugye az ige is így szól, hogy először Isten országát kell keresnünk, és ő minden mást megad nekünk. Tehát ne mindig Isten legyen a legfontosabb, és ne ezek a dolgok, amik elválasztanak tőle, ugyanakkor ezek mindig legyenek rendben. Ezekben legyen béke. Legyen béke a kapcsolatainkban, legyen béke az anyagiakban is, és legyen béke a hitünkben is. Hogy ezek ilyen megalapozott dolgok legyenek, és amikor harcba kell indulnunk, akkor ne nézzünk hátra ezekre, hanem tudjunk mindig előre nézni és előre tekinteni. A következő szakasz, nagyon fontos, hogy ebben is segít minket Jézus példája. Itt két párhuzam jutott eszembe, amikor Jézus megjelenik az emberek életében, és egy olyan érték jelenik meg, amilyet korábban nem láttak. És egyre fontosabb lesz az ő személye, és az az érték, amit ő jelent az életünkben. Eleinte csak egy kis terület, és egyre fontosabb lesz, egyre több területet adunk át az életünkből. És erre két bibliai példa, egyik Lévi, aki ugye nemrég hallottunk róla ifin, gyakorlatilag anyagi problémája nem volt. Szóval itt van előttünk Lévi, aki fényt üző életet élt, mondhatni azzal, ahogy élt, hiszen gyakorlatilag őt árulónak kezelték, és ő el is fogadta ezt a pozíciót, és valóban megvolt mindene. És ebben a fényt üző életben megjelent a világosság. Megjelent Jézus, és onnantól kezdve nem volt kérdés az, hogy Lévi ott hagyja azt a vámszedő asztalt. Mert az a csillogás, ami azáltal megkapott, nem ért semmit a világossághoz képest. Illetve még itt van Péter, akinek nagyon fontos volt a munka, a napi betevő, és ehelyett ő szolgálatot kapott. Azt mondta neki Jézus, hogy emberhalásszá szeretnélek téged tenni, és ez sokkal többet ér, mint akárhány hal kifogása. Pedig előtte pár perccel olyan mennyiségű halat fogott ki, amit valószínűleg életében soha. De mégis látta azt a lehetőséget, amit a Jézussal való közösség a szolgálatban jelenthet, és ott hagyta a munkát, ami addig a mindene volt. Következő szakasz a város ostromáról szól. Ez két részre lehet osztani. Az egyik azok a városok, amiről itt ír, a távoli városok. Elvileg volt egy, hát itt a parancs arról szól, hogy kötelessége volt a népnek békeajánlatot tenni, hogyha ezt a város elfogadta, akkor adófizetők lettek, ha nem fogadta el, akkor le kellett mészárolni a férfiakat, a nőket és a gyermekeket nem, és élvezhették a zsákmányt. És én ezt, nekem ez úgy vált világos, ez gyakorlatilag a keresztény ember a világban, ami gyakorlatilag nagyon sokszor a problémáink forrása is. Ezek az ütközések a világ felfogásával, a világ dolgaival. És ez az a rész, ami nincs közvetlen kapcsolatunk, nem a személyes kapcsolataink, nem a személyes életterünk, de mégis benne élünk, és mégis tudnunk kell kezelni magunkat is benne, és tudunk elkezelni másokat is benne, akik a világban vannak. És Isten minket is erre a béke ajánlatra kötelez, hogy mindenhova az ő békességét vigyük. Viszont nagyon fontos az, hogy ebben a békességben szeretet és igazság van. És nekünk egyikből sem szabad engedni. Tehát, ahogy nagyon sokszor halljuk, bárányok vagyunk, de nem birkák. És emiatt nem, hogyha nekünk ezt kellemetlenséget okoz is, akkor sem szabad ezekből engedni. Viszont itt nagyon fontos megegyezni két dolgot. Az egyik az, hogy az igazságot mindig szeretettel mondjuk, a második pedig az, hogy a szeretetet mindig igazságosan. Az igazságot mindig szeretettel, megint csak Jézust hoznám fel példaként, aki a samáriai asszonnyal való találkozásakor ugye fényderült arra, hogy nem volt egészen tiszta élete ennek a nőnek. De ugyanakkor nem szemrehányás volt, nem vádaskodás, hogy milyen ember vagy te, hanem Jézus szeretete kezdett el ott működni, és ez ami oda vezetett, hogy ennek az embernek megváltozhatott az élete. A másik, a szeretetet mindig igazságosan. De ez az igazság az ő igazsága legyen. És a Isten igazsága az Jézus kereszthalála. Az, amit értünk tett. És gyakorlatilag Isten mindenét odaadta nekünk. És nekünk ebből a mindenből kell továbbadnunk az embereknek. És ha a végtelent elosztjuk, akárhány millióval, az akkor is végtelen marad. És ezért nekünk is ez a példa, hogy ebből a végtelen, ezt a végtelent kell továbbvinnünk az embereknek, ezt a szeretetet az ő igazsága szerint. És aztán itt vannak a közeli városok, amire, mint mondtam, a parancs sokkal keményebb volt, hiszen itt gyakorlatilag mindent el kellett pusztítani, embert, állatot, és nem lehetett meghagyni semmit. Ezek pedig a közeli kapcsolataink, a személyes életterünk. Azáltal, hogy megváltott emberek vagyunk, egy olyan értéket kaptunk az életünkben, Jézus vérét, ami megfizethetetlen és felfoghatatlan. És amikor Isten ránk néz, akkor ő ezt az értéket látja. De nekünk is kötelességünk az, hogy erre az értékre vigyázzunk. És ezt meg kell óvnunk, ezt tisztán kell tartanunk, és engednünk el, hogy épüljünk ebben. És ez magával vonja azt, hogy néha fel kell tennünk a kérdést, hogy mi az, ami engem megakadályoz a növekedésben, hogy esetleg ki az. Mi az, ami lerombolja Isten munkáját bennem, vagy esetleg ki az. És ez egyfajta rendszeres önvizsgálatot jelent, ami olyan, mint hogy a szobánkat is bizonyos rendszerességgel kitakarítjuk, és próbáljuk rendben tartani. És ez ugyanúgy vonatkozik az emberi kapcsolatainkra is. Itt egy személyes példát elevenítenék fel az én megtérésem kapcsán. Nekem egy barátságot kellett otthagynom, ami addig számomra a világot jelentette. És rengeteg jó dolgot is kaptam abban a kapcsolatban, tehát a barátnőm nem maga volt az ördög, de ott kellett hagynom, mert nekem ez egy akadály volt a személyes életteremben ahhoz, hogy tovább léphessek. Tehát mindez, ami akadály bennünk vagy körülöttünk, át kell adni azért, hogy Isten dolgozhasson. És ezek lehetnek emberek, ezek lehetnek tárgyak akár, ezek lehetnek szokások. De ezt nekünk mind-mind át kell adnunk azért, hogy növekedhessünk. És ez természetesen nem a misszió ellen szól, nem arról szól, hogy csak a hívőkkel barátkozzunk. De fontos azt figyelembe venni, hogy a hívők élete a nem hívők bibliája. És amit mi a világba viszünk, azt látják, azt nevezik ők keresztényeknek vagy hívőknek. És ezért mi felelősek vagyunk, hogy mit csinálunk a saját életünkkel, a személyes életünkkel, mert ez nagyon látszik, és az emberek figyelnek. Végül pedig kicsit hosszabban a harc közben, ezt a részt így neveztem el. Ha egy várost hosszabb időn át tartasz körülzárva, és harcolsz ellene, hogy bevedd, ne pusztíts ki a fákat, fejszét emelve rájuk. Egyél róluk, de ne vágd ki azokat, mert nem ember a mezőn levő fa, hogy az is ostrom alá kerüljön miattad. Nekem ennél ezeknek az igéknek az olvasásánál egyértelműen ez a magányos dzsungelharcos effekt jutott eszembe, amire szerintem nagyon sok hívő hajlamos, és nem hívő is. Az a magatartás, hogy sokszor ellopjuk magunktól a segítséget, és azt mondjuk, hogy majd én megoldom. Mert én vagyok a szuperhívő, ezt így persze nem mondjuk ki magunkban, ezt csak gondoljuk, de ellökünk magunktól egy csomó mindent, és erre vonatkozik ez, hogy ne vágd ki a fákat. Mert Isten adott körünk ilyen gyümölcsfákat, amivel harc alatt táplálkozhatunk. Akiken keresztül szólhat hozzánk, ők ilyen emberek, akikre támaszkodhatunk, és akik segítenek. És sokszor azért lökjük el magunktól a segítséget, mert azt gondoljuk, hogy ebben a karrierista világban az az értékes, amit én szerzek meg, amit én harcolok ki, amit én érek el. És igazából a szöges ellentéte az igaz. Szerintem minden győzelmet azt tesz értékessé, hogyha megoszthatjuk valakivel. És ez nagyon nehéz, mert tényleg a csapból is az folyik, hogy legyél te a legjobb. Ebben abban valamiben biztosan tudsz a legjobb lenni, vagy legalább legyél benne az elitben. És teljesen tönkre mennek az emberi kapcsolatok, mert az emberek ellökik maguktól a segítséget, ellökik maguktól más emberek társaságát, mert azt mondják, hogy erre egyedül is képes vagyok. És amikor megosztjuk a harcainkat, megosztjuk az életünket egymással, akkor épülnek a kapcsolataink, akkor olyan szálak alakulnak ki, amire életünk végig emlékezni fogunk, vagy emlékszem, amikor XY-nal ezt és ezt végig harcoltam, és végig ott volt mellettem. És ez milyen sokat jelent, és ez önmagában sokszor már megéri a harcot. De ez csak a harc része, és nem érdemes erről lemondani. Ugyanakkor itt előjön egy ilyen kérdés, hogy mit teszünk ezekért a fákért békeidőben, amikor nincs háború. Mennyire gondozzuk őket, mit teszünk a saját közösségünkért. Ugyanis akik most itt ülünk, elmondhatjuk magunkról, hogy nem csak egy pár fát kaptunk az életünkben, hanem van egy erdőnk, ami ez az ifi. Ami különféle válogatott gyümölcsfákból áll, és egy hihetetlenül értékes valami. És sokkal többet jelent, mint sok fát, és nem is szabad így kezelni, mint sok fa együtt, hanem ez egy erdő. És hogyha ennél a hasonlatnál maradok, akkor nagyon fontossá vált igazából, mióta ifi koordinátor lettem, hogy nem csak a kedvenc fáinkat kell ápolnunk, mert akkor óhatatlanul maradnak olyan fák, amik valahogy nem annyira fontosak senkinek sem. És akkor ezekkel mi lesz? Akkor ezek egy idő után eltűnnek. És nagyon fontossá vált számomra, és szerintem mindenki számára fontos kell, hogy legyen az ifink gondozása. Gyakorlatban mit jelent ez? Eleve az, hogy ott vagyunk, mert akkor egy fával több van az erdőben. A másik az, hogy imádkozunk érte. Ez olyan, amikor elsőért imádkozunk, mert a fáknak szüksége van a vízre. És ott van a közös szolgálat, ami egyrészt megerősíti a közösséget, másrészt pedig tisztítjuk magunk körül a levegőt, mint ahogy a fák is tisztítják maguk körül a levegőt. De ehhez szükség van arra, hogy felszívják a vizet a földből, átdolgozzák, és így lesz ebből az, ami. És ebben egy közösségnek hatalmas szerepe van, és egyénileg is nagyon nagy szerepünk van benne. És én amikor gondolkoztam és készültem, szívem szerint végigmondanék minden nevet, hogy te fontos vagy az ifinek, te fontos vagy az ifinek. És egy barackfát nem lehet egy almafával pótolni, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy van ott annyi jó fej ember, én ilyen B-kategóriás hívő vagyok, én nem, hát megvannak ők nélkülem. De ilyen nincs. Mindenki pótolhatatlan ebben a közösségben, mindenki. És kicsit summázva így a sok mindent, amiről beszéltem, így a háborúról gondolkodtam el, és megállapítottam, hogy itt nem sok csatáról van szó, hanem egy nagy háborúról. Ez a nagy háború pedig Isten ügye, és másodszorban a saját életünk. De ez a saját élet, ez egy örök élet, amit tőle kaptunk. És nem azért harcolunk, hogy jobb katonák legyünk, hanem azért harcolunk, mert ez Isten parancsa, mert ez Isten ügye, mert ő szolgálni küldött ki minket a világba. Ez a szolgálat, ez a bizonyos ügy. Az egy úgymond másodlagos kérdés, hogy miközben harcolunk, megerősödünk, tehát jobb katonák is leszünk. Esdrásból olvasnék egy ide vágó igét. Én pedig megerősödtem, mert Istenemnek az Úrnak hatalma volt velem. Ez az, ami minket megerősít a harcaink során, ennek a hatalomnak a folyamatos megtapasztalása. Az, hogy egy olyan háborúban veszünk részt, amit már megnyertek. És ez is azt hiszem hatalmas örömre adhatok ott, hogy nem nekünk kell kézzadni a megváltásunkat, az örök életet, hanem ezt Jézus már megtette helyettünk. De harcolnunk kell, és ott kell lennünk a harcmezőn. És miközben ott harcolunk, ami egész életünket is formálni akarja Isten, és az egész életünk formálódik. És fontos, ez a nyári csendes héten hangzott el, és számomra akkor nagyon fontossá vált, hogy nem önkéntesek vagyunk ebben a harcban, hanem kiválasztottak. Mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. Minket Isten egyesével szeret, egyesével megváltott, és egyesével terve van velünk. És ez nem a mi vállalásunk, mert mi ezért nem tehetünk semmit. Ez az ő szuverén döntése volt, és ez egy hatalmas dolog, hogy a világ teremtője engem akármire is alkalmasnak talál. A másik, hogy mit kapunk ezért? Mi a zsolt? A zsolt maga a kegyelem. És szintén csendes héten elhangzó gondolat volt, hogy a kegyelem, ez a kegyelem nem azért van ingyen, mert annyit ér, mert olcsó, hanem azért, mert megfizethetetlen. És Isten ezzel a kegyelemmel egy olyan értéket ad az életünkbe, amit mi soha nem lehetünk elég hálásak. Soha nem harcolhatunk annyit azért, hogy ezt mi kiérdemeljük, ezt egyedül Jézusért kapjuk meg. És végül szeretnék egy igét felolvasni Máté 28-ból, ami azt hiszem, hogy ennek a mózesi igének a új szövetségi párhuzamának is tekinthető. Máté 28, 16-tól 20-as versekig. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.